114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a Civil Rádiót befogni interneten az online adást úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió. Semmi hangot nem hallunk, valami zene, nem?
Már beszélnetek kell.
Jó napot kívánunk, némi zavarbejtődés történt itt valószínűleg a nagy meleg miatt, de azért magunkhoz térünk perceken belül. Szóval köszöntjük szeretettel a hallgatókat a mai délutáni magazin a 117 perc műsorában. Mielőtt elkezdenénk a műsor részletesebb bemutatását, hogy mi mindent hallhatnak majd a két órában, egy pár szót szóljunk, és hát ha erősítsük meg, aki esetleg, akinek elkerült a figyelmét, hogy ugye ma van este a napfogyatkozás, ami mi Magyarországról elég jól látható. Hány százalékban, vagy milyen?
Ez területfüggő, mert nyugatról jobban lesz látható, mint keletről, és bármennyire is pici ez az ország, nagyon jelentős különbség van a naplemente ideje miatt is, ugyanis 19:22-kor kezdődik majd a napfogyatkozás, a naplemente pedig 19:58-kor lesz, tehát egy szűk fél órát lehet majd látni, és Sopronból olyan 70-72%-os lesz,
hát ez nagyon
ami elég látványos, hogyha keletebbre megyünk, egyre kevésbé lesz látható, de még a keleti ország részben is 60%. Budapestről is látványosnak ígérkezik, és amit mondtak, vagy amiket olvastam ezzel kapcsolatban, hogy minél kitettebb területre érdemes menni, tehát ahol nyilván kevesebbek az épületek, valamilyen magaslatra, de akár a pesti alsórakpartot is ajánlották, onnan is látványos lesz.
Na hát nekem személyes élményem van, de mintha te is erre hivatkoztál volna, amikor teljes napfogyatkozás volt Magyarországon, és Dunapatajon voltunk, hirtelen nem jutott eszembe, hogy milyen tó van ott, egy kempingben, de direkt ezért mentünk le, nagyon sokan voltunk, és hát nagyon izgalmas élmény volt. Élőben közvetítette egy akkor nagyon sztár csillagász ezt a Zombori Otto, akit nagyon szerettünk, a civil szervezeteknek állandó vendége volt, kitűnő előadó volt, de ő élőben kommentálta és közvetítette, és egy pár perc alatt totál sötét lett, és utána egy pár perc, és nagyon hideg lett, és a madarak elkezdtek, az volt a feltétel, hogy elkezdtek a madarak nagyon erősen csipogni, és aztán utána viszonylag kis idő után nagyon hirtelen elmúlt a hideg, és nagyon hirtelen elmúlt a sötét is. Szóval egész kísértetés élmény volt. Neked van ilyen élményed?
Ez 99-ben volt, amikor én általános iskola első évfolyamos voltam, szóval inkább közvetett élményeim vannak a napfogyatkozásról, de az biztos, hogy elég sokat olvasni történelmi beszámolókat arról, hogy mennyire értékelték mondjuk világvégének a napfogyatkozást, vagy hogy ekkor végeztek érdekes rituálékat, amiket máskor nem, mert annyira speciális és érdekes jelenség volt a napfogyatkozás, és akár a középkorban, vagy a kora újkorban is ez eléggé meghatározó nap volt, és hát a különféle jövendőmondók is eléggé erősen támaszkodtak arra, hogy na látjátok itt a világvéget, de reméljük ez nem így lesz.
A varázslásra nagyon alkalmasak ezek a különös kiismerhetetlen események. Na jó, tehát ma este mindenképpen mi ugyan itt a Civil Rádióban 6 órakor ebben a műsorban végzünk, még más műsorok vannak, de aki teheti, valami szabad helyre menjen, ahol ez jól látható. Na de akkor térjünk a mai műsorra. Az első téma az a Feledhetetlen Alapítvánnyal foglalkoztunk többször már, a demenciával foglalkoznak, a demens esetek és a demens családok, főleg a hozzátartozók segítésével, és egy érdekes történet fogunk fogunk majd ott megismerni. Egy magyar fiú, Benko Botond elindult néhány napja Szegedről a portugáliai Cabo de Rocáig biciklivel, és ez az útja, ez egy ilyen szimbolikusan egy adománygyűjtés lesz éppen emere a demenciára. Na szóval ő lesz az első vendégünk, reméljük sikerül, valahol útközben van már.
Ez rendkívül érdekes lesz, hogyha valakit így meg tudunk szólítani útközben, és a madarak is hamarosan útra kelnek, nyárvégi madárgyűrűző akció lesz, és érdeklődőket vár ezzel kapcsolatban a fővárosi Naplástónál augusztus 12 és 26-a között a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület. Lendvai Csaba lesz majd a vendégünk, akit arról kérdezünk, hogy miért lehet érdekes mindenki számára a madárgyűrűzés.
A természethez kapcsolódva maradunk tovább ezen a területen. A WWF felhívást, tehát közi szélerőmű fejlesztésekkel kapcsolatosan dr. Csontos Csaba, a WMF programvezetője, akivel beszélgetünk majd.
Egy érdekes e-mailt olvastunk az elmúlt napokban, aminek talán az volt a címe, hogy nem lesz már érdekes közéleti fesztivál Magyarországon, és az volt a válasz erre, hogy dehogy nem lesz. A dehogy nem fesztivál a De Akció közösség szervezésében szeptember 11 és 13-a között Balatonalmádiban. Timár Áront kérdezzük majd arról, hogy miért érdemes ellátogatni erre a közéleti fesztiválra.
Minden évben nagy figyelemmel szoktuk kísérni és tudósítani az autómentes hétvégéről. Ez szeptemberben lesz. Egy kis előzetes beszélgetés lesz ma a Halász Áronnal, aki fölkonferálja, hogy körülbelül, hogy ez mikor van, mi a jelentősége. Szóval vele erről beszélgetünk.
Az új klímatörvény, amely készülőben van, igen érdekes kihívásokkal néz szembe. 10 követelményt fogalmaztak meg, amely nélkül az új klímatörvény nem állja ki a nemzetközi jogi próbát. Szakértő lesz itt a velünk a vonalban dr. Súlyok Katalin, akit arról kérdezünk, hogy mire érdemes figyelni, amikor az új klímatörvényt megalkotják.
Ő az ELTE tanára egyébként, hogyha jól tudom. Igen, és akkor még sport is lesz ma, de ez nem a legutolsó téma lesz, ahogy ez lenni szokott.
Igen, 17:30 körül egy Nyergesújfaluval kapcsolatos sport, illetve futás témával lesz majd itt a vendégünk a vonalban egy szakértő.
A csere azért volt, mert az utolsó témában ért csak rá ebben az időben, tehát 17:40-43 körül Virágvölgyi István kurátor. Vaku viharban ez a címe, a magyar parti fotózás pixelzajos hőskora, hát eléggé földtuningol címez. A 2000-es évek elején egy fotókiállítás van a Magyar Zeneházában. Erre én azért is kíváncsi vagyok, mert tegnap a Magyar Zeneházánál voltam, és totál be volt zárva, mert ott valami átépítés van, de nem kizárt, hogy vannak valami nyitvatartó. Na hát ennyi körülbelül a következő 2 óra, és persze zenék is. Nyilvánvalóan Petik András kollégánk remek zenéket fog ma is adni, ahogy ez többnyire szokt. A sportszerkesztő Tarcsi Géza, a hangmester, ahogy említettem, Petik András, és akkor a szerkesztő műsorvezetők
Dudok Dávid
és Péterfi Ferenc vagyunk. Maradjanak velünk egy-két perc, mondjuk egy, és kezdjük.
Új régen volt, hogy közel tűnik az íj, amit öröknek hittünk, és néha még vissza is tér. Újra eltévednék, ahogy tévedtem régen, és szenvedtem éveken át. Ezért nem látom többé a te kis kertet szép kapuját. Néha még vissza is tér. Képzett kertben egyszer sem járhattam még, de a fantáziám rég hajt újra menni felé. Téglalt lehet későn.
114, 115, 116.
117 perc.
A Facebook, egy kis zajt hallunk közben valahonnan távolról, a Facebook oldalon, amit most nézek, ott egy fiatalember, egy szemüges fiatalember egy biciklivel, a hátá, a nyereg mögé be van dugva egy magyar zászló, és oda van írva, hogy adománygyűjtés, a fiatalember pedig Benkó Botond, ha minden igaz, akkor most váltunk szót először, szerbusz Botond, Péterfi Ferencök, talán tegeződhetünk. Halló, halló!
Itt vagyok.
Halló, szervusz, köszöntettelek. Próbáltam elmondani, hogy mit látni azon a képen, amint te egy toborzó útra indultál. Mesélj egy kicsit ennek a hátteréről. Annyit tudunk, hogy Szegedről a portugáliai Cabo de Rocáig mész, ha jól ejtem ezeket a település neveket. Már nem a Szegedet, azt azért még biztonsággal kiejtem, hanem a portugáliait. És tudom, hogy egy nagy szabású adománygyűjtéssel vagy. De egyáltalán először a bicikli útról, hogy egy ilyen nagy útra elindultál. Erről egy pár szót, hogyha mondanál.
Hát én alapvetően egy hobbi biciklistának gondolom magamat, ilyen nagyobb utakat, vagy nehezebbeket nem is szoktam nagyon, ez a hobbi biciklizés is, és annyiban merül ki, lehetne annak se lehetne mondani engem, hogy egyetemre biciklivel jártam az elmúlt évben, de viszont az meg csak egy napi 2 kilométer, szóval nem egy nagy dolog.
Hát igen, egy kis különbség
volna,
van, igen.
Én szerettem volna valami nagyobb kihívást, és akkor arra gondoltam, hogy menjek el minél messzebb. Nyilván a minél messzebb, akkor ezt úgy tudom legjobban kivitelezni, hogy elmegyek a lehető legmesszebb szárazföldön, és így itt az, hogy eddig a Sziklafokig szeretnék elmenni, mert ugye ez Európának a legnyugatibb szárazföldi pontja.
És közben egy nagyon fontos jótékonysági küldetést is vállaltál, a demenciával élőkért ez a kerékpárút, adománygyűjtést. Van valami kapcsolatod a demenciával, vagy van a látókörödben, vagy a környezetedben olyan, aki ilyen elő, vagy hogy találkoztál ezzel a jelenséggel, ami meghatott, vagy hogy mondjam, megigézett, vagy motivált téged, hogy az ő részükre egy ilyen gyűjtést is próbálj?
Igen, hát nekem konkrétan én nagyon közeli személyes kapcsolatom nincsen ezzel, szerencsére. Uh-huh. Viszont van egy nagyon kedves barátom, akinek a nagyszülei sajnos mindkét oldalon ilyennel küzdenek.
Érintettek.
És tőle hallottam történeteket, ami néhol nyilván egy kicsit szórakoztatónak is tűnhet, hogy mik jönnek ki ebből a dologból, hogyha valami kisebb ilyen memória zavar jön éppen be, vagy hasonló nehézsége miatt. De hogy nyilván ez egy nagyon nehéz dolog mind az érintetnek, aki együtt él ezzel a tünet együttessel, meg annak is, aki őt ebbe támogatja, mert oda meg nyilván nagyon nagy türelem kell hozzá. És én meg ezt nagyon, nagyon nagyra értékeltem, hogy
és magadtól jött az ötlet?
Segíteni nekik, én meg akkor meg ennyivel, uh-huh. Tudja, ez volt nagyon vonzó benne, és én is szeretnék segíteni.
No. Ez a feledhetetlen alapítvány, akiknek a szolgálatába vagy segítségül segítettél, vagy fordultál. Hát, ahogy mondod, ez egy nagyon izgalmas és nagyon fájdalmas, most nem a szó fájó értelme, hanem lelkileg fájdalmas eset. Tényleg, ráadásul ez az alapítvány nagyon sokféle tevékenységet végez, segítő tevékenységet, itt a Civil Rádióban már többször beszéltünk velük és róluk. Most egy kicsit az utadról kérdeznék még, hogy mikor indultál Szegedről, és hol tartasz, most merre jársz?
Én Szegedről 6-án, augusztus 6-án éjszaka, tehát éjjel egykor indultam el, akkor nem volt nagyon meleg, és akkor könnyebb volt, és most vagyok Bécsben, vagyok jelenleg a vasútállomásra, jöttem el, hogy telefon tudjak tölteni, mert majdnem nem örültem, és még kicsit odébb jöttem egy pár száz métert, nem nagy volt a hangzavar, és itt tartok most.
És teljesen egyedül mész, hogy valaki van vele, szóval nem unalmas, vagy nem kiszolgáltatott nagyon az ember? Hogy vagy ezzel?
Egyedül jöttem el, nyilván ez valahol nehézség is, meg valahol könnyebb is. Könnyebb ott, hogy tudok a saját tempomba menni. Uh-huh. De mondjuk nyilván, hogy ezt nagyon-nagyon sokáig fogom még csinálni. Még remélem, hogy nem nagyon-nagyon sokáig, hanem mondjuk még csak nagyon sokáig. De hogy Hát igen, ez kicsit így magányos az ember, meg együtt van a gondolataival, de hogy ennek ez is jó, tehát így lehet gondolkodni a dolgokon, aha. De ugye azért én sem vagyok teljesen egyedül, mert az otthoniakkal tartom a kapcsolatot, mert többen is foglalkoznak azzal, hogy a videókat, amiket készítek, összevágják, vagy a Hubsz Elvent, a barátom, a kertépítés Szegedtől, aki szponzorálja ezt az utat, ő is nagyon sokat segít nekem, meg folyton hív, hogy vagyok, hogy merre járok, hogy állok, meg tényleg tök sokan segítenek otthonról nagyon sok mindenben.
Ez a szervezetnek, a civil szervezetnek való segítés, ez nem úgy zajlik, hogy ott útközben, ahol mész, megállsz, és ott dobálnak be adományokat, hanem az utadról valamilyen nyilvános felületre föltöltesz történeteket, helyzeteket, ha jól értem, és akkor itthonról ezek inspirálhatják talán azokat, akik szívesen támogatnák ezt az ügyet. Ezt jól gondolom?
Igen. Facebookon, TikTokon, Instagramon lehet megtalálni ezt az oldalt. Azt mondom, hogy Ride for Memory, egy négyessel a közepén, tehát Ride 4 Memory, ugye, és akkor ott minden nap töltök fel képeket arról, hogy hol járok, meg ilyen rövidebb beszámolókat, hogy éppen, nem tudom, mindkettő kerekem egyszerre defektes, vagy hogy elestem, vagy hasonló, aha, de hogy ott lehet így nagy részt így követni az utat, és ott ezeken az oldalakon meg is lehet találni az adománygyűjtésnek a
formáját,
a linkjét.
Ride for Memory, azt mondtad, ugye? Ez a, mikor a tervezed? Nyilván van a tervet, hogy körülbelül mennyi mész naponta, körülbelül mikor fogsz megállni, hol alszol meg. Mi az a tervezett dátum vagy időpont, amikor úgy érzed, hogy odaérnél? Egyébként fantasztikus Portugália, nagyon kedvesek az emberek, és ez a tengerpart is azon a részen, valamerre jártam én is, ezek nagyon mély nyomokat hagynak az emberben. Na, de hogy mikorra kerülsz erre a remek helyre? Mit gondolsz?
Én nagyon konkrétat, ezt én sem tudok sajnos, hogy nyilván bármi történet az út közben. Így is egy a hetedik napja jövök, és hát volt, mert meg kellett állnom, mert a defekt miatt például így egynek. De hogy tehát az a tervem, hogy így legkésőbb ilyen szeptember elején már haza szeretnék érni, az meg egy nap ilyen 100 kötőjel, 150, vagy hogyha jobban megy, vagy van nagyon jó út, akkor mondjuk ilyen 200-at is akár. Ez a napi beosztás.
Hú, hát ez megyek, nagyon...
Megyek, ameddig bírom, aztán, ha megfáradok, akkor van meg ilyen.
Ez nagyon kemény. És visszafele is biciklivel jössz, vagy vissza már fölülsz valami közlekedéshez?
Vonat vagy repülő, ez a kettő. Szóval
az odaút az a kihívás most. Na hát ez is nagyszerű. Hát nagyon érdekes, van valami, amit igen, közben a kollégám is kérdezem, mert ő ilyen megszállott kerékpáros egyébként.
Nagyon nem érzem magam megszállottnak, nem tudom, hallasz engem, szia!
Hello, hallom!
Igen, szuper! Lesznek ilyen kisebb dombok útközben, mint az Alpok, meg a Pireneusok, ahol remek kerékpárutak vannak egyébként, de hát nyilván forgalom is van, szóval van egy csomó kihívás, de milyen kerékpár ez, amivel mész? Ez inkább túrakerékpár, vagy országúti? Hogy képzeljük el ezt a gépet?
Hát ami a képen van, én azzal a Rock Riderre jövök, ez nem erre van kitalálva sajnos. Hát ez volt otthon a biciklim, meg lett olajozva, föl lett fújva.
Hát azért ez nagy neki készülés lehetett.
Volt belső, meg ma imbusz kulcsom is van, meg kellett húzni a kormány. De így vagyok, aztán kiskörösen meg kellett állnom, ott meg kellett állnom, elmentem bicikliszervizbe, ott azt mondták, hogy esélytelen, hogy ez a bicikli ki fogja bírni odáig, de hogy nagyon remélik. Majd kiderül még. Bízunk a legjobbakba.
Mi is bízunk benne, és más túrakerékpáros túrafilmeket nézve azt szoktam látni, hogy a helyiek nagyon segítőkézzek. Tehát ha valaki bajba kerül, akkor azért segítenek, és Európa nyugati vagy szerencsésebb felén ott azért értik a túrakerékpározást és a kerékpározást, szóval valószínű, és remélem, hogy segítenek majd neked, ha bajba
kerül. És nyilván remek kapcsolatokat is jelenthetnek. Ürügyek a problémák, hogy valami jó élmény is legyen, hogy kapcsolatokat, barátságokat is lehet kötni adott esetben.
Készülsz arra? De hogy már itt is még csak Ausztriáig jutottam, de itt is nagyon segítőkész mindenki.
Aha. Na jó, hagyjunk akkor. Mennyit remélhetőleg azért pihensz, meg nyilvánvalóan azért végig gondoltad ezt az utat, tehát hogy a erőfeszítés és a pihenés arányára vigyázz, pláne még most meleg idők vannak, talán egy kicsit enyhül. Na hát nagyon jó ringázást kívánunk, és mindenképpen azt szeretnénk, hogyha bárhogy sikerült, de hát miért ne gondoljuk, hogy ez biztos siker lesz, hogy a végén majd, vagy valamikor egyszer újra beszéljünk, és tapasztalataidról egy kicsit hadd faggassunk majd, mindenféle tapasztalatotról, és közben reméljük, és a kedves hallgatóknak, meg minden ismerősnek ajánljuk, hogy találja, keresse meg a Feledhetetlen Alapítvány számára való gyűjtés lehetőségét, ha beírja ezt a, valószínűleg ez a Right for, tehát a négyes memorit, így is megtalálja, de van egy honlapod is, ha jól tudom, ahol, ez elérhető.
Azt... A Why Donate oldal, ez a neve, ott Memory Ride néven lehet talán megtalálni, aha, de úgy egyszerűbb a közösségi oldalat keresni, aha, de hogy nagyon szépen előre és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki adományoz. Már 300 ezer forint összegyűlt, ami rengeteg pénzen örülöknek, és az eddigi adományozóknak is nagyon szépen köszönöm.
És még csak egy töredékét tetted meg az útnak, és már milyen klassz. Na, hát akkor még egyszer csak hadd foglaljuk össze, és Botond, egyrészt gratulálunk ehhez a nagyszerű kihíváshoz, vagy ez a kiálláshoz. Benkó Botonddal beszélgettünk, aki Szegedről indult el a portugáliai óceán partjáig, Cabo de Rocáig, és a Feledhetetlen Alapítványnak gyűjt jótékony célra az ő programjaiknak, meg az ő munkáknak a segítésére. Köszönjük, és mindenképp visszalátnánk, és visszahallanánk majd újból, jó?
És vigyázz
magadra. Mindenképp.
Szerbusz, Botond, a legjobbakat. Szia.
Köszönöm, sziasztok.
Nyárvégi madárgyűrűző akcióra várja az érdeklődőket a fővárosi naplástóhoz augusztus 19 és 26-a között a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület. Lendvai Csava van itt velünk a vonalban. Jó napot kívánok, üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióban.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Mit érdemes tudni a madárgyűrűzésről? Miért érdemes akciót szervezni ebbe az időszakba?
A madárgyűrűzés alapvetően egy természetvédelmi kutatási terület, amikor a madarakra gyűrűt helyeznek, és ezáltal megtudjuk, hogy ha máshol visszafogják, hogy merre vonultak a madarak. Itt a naplástónál, amit mi csinálunk, az, hogy ezt a tevékenységet bemutatjuk a közönségnek, tehát ez egy nyilvános madárgyűrűző akció, és a kicsik nagyok egyaránt megtekinthetik a madarakat, sok mindent hallhatnak róla, várjuk őt különféle játékokkal, beszélgetésekkel.
Milyen madarakról van szó, kikkel lehet találkozni a naplástól környékén? Ugye, ha jól tudom, akkor ez Budapest majdnem külterületén található, már inkább Pest szélén.
Hát ez a 16. kerület, a Cinkota mellett, így a Budapest így legnagyobb állóvíz, a naplástól egy helyi jelentőségű védett terület. Elsősorban énekes madárakkal, tehát ilyen verébméretű madarakkal találkozunk, függönyhálókkal fogjuk meg őket nádas és bokros élőhelyen, és innen a szakértő madárszedők a vizsgázott madárgyűrűzőhöz hozzák, és ezen a helyen tekintheti meg bárki ezeket a madarakat, amelyeket a reggeli 7 és 10 óra között, illetve az esti órákban 7 óra után gyűrűzünk, mivel a nagy hőség miatt ugye a kettő között a madarak nem is mozognak, és az épségük véget nem is végezzük ezt a tevékenységet, tehát elsődleges az, hogy a madaraknak ne essen bajuk.
A gyűrűzést tehát inkább megtekinteni lehet, mint kipróbálni, ha jól értem.
Igen, madárgyűrűzést csak a nagyon komoly szakmai felkészültséggel rendelkező, és erre vizsgát tett szakemberek végezhetik országszerte. Egyre többen érdeklődik iránta, és aki nagyon-nagyon mélyen érdeklődik, az a madárszedést megtanulhatja, és szép lassan beletanulhat, és akár egy idő után is madárgyűrűzővé válhat.
Milyen információt tartalmaz ez a gyűrű, hogy képzeljük el?
Úgy szoktok mondani, hogy ez az ő személyi igazolványuk, tehát a gyűrűn rajta van az országnak általában a fővárosa, így itt Budapest, és egy kód, nagyon sokféle gyűrű van, a kis apró fizikai gyűrű, amit alig látszik, től, ugye akár egy nagy gólyagyűrűig, vagy ragadozó madár gyűrűig, tehát egy szám van rajta, amikor ezt ráhelyezik a madárra, fölveszik az adatokat, hol vették, felvesznek biometri adatokat, az milyen hosszú a szárnya, mekkora a tömege, milyen zsírja van, ami azt jelzi, hogy mennyire van föltankolva egy ilyen madár a vonulásra, tehát ez is skálán lehet látni, hogy egy madár mondjuk már nagyon kis dagi, akkor ő nagyon jól betankolt a úgynevezett benzinkúton egy jó élőhelyen, és akkor ő megindul Afrika vagy Dél-Európa felé. És hát itt nagyon sok ilyen énekes madárral találkozhatunk, amelyek már ilyen kovonulásban vannak, tehát északról elindultak és haladnak a terelő területeik felé.
Mindez azt jelenti tehát, hogyha egy már gyűrűzött madárral találkoznak a madarászok, akkor új információkat tudják bővíteni azt, amit már korábban mások rögzítettek, jól gondolom-e?
Egyrészt az is az a fő célja, hogy mondjuk ha valahol gyűrűztek madarat, akkor a vonulási útvonal kirajzolódjon. Volt olyan, amikor előző este nem messze határtól Szlovákiában gyűrűzött madár hajnalban már itt volt, tehát egy 150 kilométert megtett. De van olyan madarunk, ami Spanyolországba került meg, van olyan madarunk, mi fogtunk meg, és azt hiszem Észtországból érkezett, de olyan adatokat is szolgáltat, hogy mondjuk egy madár mennyire területhű, mert amely még esetleg itt a költés miatt itt van, több év múlva visszafogunk. De van olyan csúszkapárunk, amit együtt fogtunk meg, annyira hűségesek voltak egymáshoz, és három év múlva ugyanúgy egyszerre fogtuk meg őket, és ugye a gyűrűk elárulta. Tehát a viselkedésükről, életkorukról, kondíciójukról is információt szolgáltat, de az is nagyon fontos információ, standardben csináljuk ugyanúgy, van egyfajta információ abból, hogy mennyi madár jelenik meg itt, kevesebb, több, van-e fajváltozás, erről sok minden lehet következtetni.
Úgy látom, hogy lesz még program mindezzel együtt, vagy mindemellett augusztus 23, illetve 20 és 23-a között vízirovarászás és éjjeli lepkézés is. Ez alatt
igen, igen, egy nagyon lelkes rovarász kolléga fog érkezni. Itt az este, általában délután este 6, ez pontos info, de 6 óra környékén, 5-6 óra körül szokta tartani, erről honlapunkon, vagy akár majd a Facebook oldalon lehet informálódni, tart egy ilyen vízirovaros bemutatót a gyerekeknek, nagyon szokták szeretni, illetve sötétedéskor egy úgynevezett fénycsapdával, egy lepedő előtt az arra jövő éjszakai lefkéket és egyéb ízelt lábúakat mutatja be a gyerekeknek, nagyon, nagyon sok érdekesség tanulhatnak, és a gyerekeket szeretni, tehát hogyha az idő megfelelő, mint a madárgyűzésnél is, hogyha nincs viharos szél, nagy eső, stb., akkor ezek a programok meg lesznek tartva, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. Abban az esetben nincs, hogyha valami nagyon komoly időjárási anomália, vagy valami nagyon erős, mondjuk augusztus 20-án jellemző vihar érkezik, akkor érdekében nincs ilyen tevékenység.
Szükséges ehhez regisztrálni, vagy milyen módon lehet tájékozódni az eseményről?
Nem kell regisztrálni, szeretettel várjuk itt ezekbe az időpontokba az érdeklődőket. Ajánlom mindenkinek a reggeli órákat, mert akkor nagyon, nagyon ideális esetben nagyon sok madár van, nagyon sokfélét és sok fajt lehet látni, és sok példányt is. Az esti órákban az aktivitás jóval kisebb, akkor is van madár, de mondjuk tized annyi, úgyhogy aki föl tud kelni, és ki tud jönni 7-8 körül, és 10 óráig nagyon sok madarat láthat, plusz aki 20-23-a között jön ki, madár mellett láthat különféle rogarokat előtte és a madarászás után. Úgyhogy ebbe az időszakban reméljük sokan szabadságon lesznek, és el tudnak jönni.
Akár kerékpárral is, hiszen ha jól tudom, akkor az év kerékpárútja egyik első helyezettje idén a Naplás úti kerékpárút lett, úgyhogy akár kerékpárral is érdemes odaérkezni, ez egy eléggé szép terület.
Van kerékpárút, van itt egy kilátó, amit nagyon szeretnek, egy egészen magas kilátó, ami egy néhány éve épült, van tényleg, tehát nagyon jó kiépült a terület, megközlekedésre is persze lehet jönni, rengeteg parkolóhely van a tópartján, úgyhogy nagyon sokan járnak ide sétálni, nagyon népszerű ez a terület.